Tóth Zele József labdarúgó 1956-ban diszidált, az SK Rapid Wien, a Red Star FC és az Atlético Madrid csapatában játszott, majd a Real Madrid utánpótlás edzőjeként tevékenykedett. Életéről, munkásságáról film készült, a Jó szemű hozzé címmel, amelyet legutóbb a Debreceni Egyetemen is bemutattak. Ekkor Tóth Emese beszélgetett a Portré film főszereplőjével.
Tóth Zele József labdarúgóval beszélgetünk abból az apropóból, hogy egy film készült, a Jó szemű Hozé, ugye jól mondom, spanyolosan kell mondani, címmel az ön munkásságáról.
Igen. Hát igen, magyarul ugye Jó szemű Hozé, spanyolul. Érdekes, ott megváltoztatjuk, hogy hangulatosan, ugye egy Que vista tiene Hozé.
Akkor
milyen jó látása van?
Igen, van? Igen. Így kell mondani?
Igen, magyarul, ha vissza onnan fordítjuk, hogy hangulatosabb, mint a magyarul az eredeti.
Nyilván utal a cím arra, hogy milyen jó szemmel válogatta ki ezeket az ifjú tehetségeket,
igen,
igaz?
Igen, pontosan azért az a spanyol szó, hogy hatásosabbnak hangzik, mint a csak, hogy jó szemű.
De hát ön járta az országot, és úgy válogatta ki ezeket a fiatal tehetségeket. Ezt hogy kell elképzelni, hogy megállt ilyen kis placokon, labdarúgó pályákon, amiket ott a lakótelepek környékén létesítettek, és nézte, hogy rugdosnak a fiúk, vagy elment tornatermekbe, vagy iskolák udvarán nézegette, vagy hogy történt ez?
Talán ritkábban így, ahogy ön mondja, mert a mai világban már a Real Madridnak nagyon sok megfigyelője van. Én pedig a C ifi csapatnak az edzője voltam, ugyebár, és ők, ugye, akik már megfigyelték, fölhívják a figyelmemet, én elmegyek megnézni, és akkor van mondjuk a részemről való kiválasztás. De el kell ismerni, hogy a Real Madridnak a megfigyelői, azok már fölhívják az én figyelmemet is. De hát Real Madridnál ugye nem úgy tartunk, ott tartunk, hogy 2000 nyugodtan van, ugye, akiknek a fiaik azt szeretnék, hogy a Real Madridba jöjjön.
De hát ez egy olyan szem kell, ugye?
Hát igen, mondjuk azt, hogy valóban ott látik el, hogy a fizikai fölkészültséget, és akkor a technikai részt természetesen, mint futbolistának. Úgyhogy mondjuk azt, hogy 2-3 szemszögből is meg kell nézni, hogy ha az ember elképzel, hogy ez a kis gyerekbe benne van-e az a fizikai felkészültség, amilyen elvárások lesznek a Real Madridba, hogy föl tud kerülni, és a technikai képességét szintén hasonló, ugye, hogy az ember igyekszik megkeresni azokat a játékosokat, akik két lábornak érnek a labdába, ugyanolyan érzéssel, ugye fejjátékok, stb. Úgyhogy mondjuk így ilyen komplett elgondolással kérdezik, hogy ebből a gyerekből egy jó edzővel mit lehet elérni 3 és 4 évvel, amikor elér ugye a 17-18 évet.
És akkor ránéz, nézi, megnézi ezeket a dolgokat, amiket az előbb mondott, és akkor látja, hogy mondjuk 4 vagy 5 év múlva, így lelki szemei előtt mi lesz ebből a fiatalból?
Igen, pontosan. Talán, hogy úgy mondjam, a Real Madridnál ugye normális edzőkön kívül, mondjuk hát inkább engem küldtek el megnézni és a döntést hozni, mondjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy jöjjön a Real Madridbe egy kisgyerek, vagy ne jöjjön. Hosszú éveken keresztül.
Rendben, én nő vagyok, én egy kicsit másképp gondolom ezt, szóval megnézi a technikai tudását, megnézi a fizikai képességeit, de nem tudja, hogy mentálisan milyen, tehát milyen a gondolkodása, hogy milyen a személyiség, a lelkülete, mert ehhez ugye az is kell, ez a másik része.
Hát föltétlen, ugye az viszont akkor jön, amikor már én fizikailag és a technikai részről úgy döntöttem, hogy igen, hogy küldöm, vagy viszem ugye már a Madridba, igen, és akkor természetesen nem csak vele, én szerettem mindig beszélni a szülőkkel is. Ugye, hogy láttam, hogy mint áll a futballhoz, mert azért valóban szerelmesének kell lenni a labdarúgásnak ahhoz, hogy jöjjön. Hát könnyű szerelmes lenni, hogyha eljön a Real Madridba, ugye, mert a világ legjobb csapatain azt hiszem, ugye, már régóta, de tény az, hogy föltétlen emberileg is akarom tudni, hogy valóban imádja ezt a sportot, és amikor már fiatalon is már kérdezni, kérem, hogy tudod, hogy mit tud jelenteni? Hogy szombaton, amikor a barátjaid, az mind a kis barátnőjévek elmisztek meginni egy Coca-Colát, te nem tudsz menni. És mi most már visszatérjük még arra is, hogy a hölgyek, mert maga a hölgy, hogy bizony az a hölgy, aki eldönti, hogy egy ilyen 16-17 éves gyerek futballistával ül, bizony nem szombaton, hanem lehetséges, hogy pontosan hétfőn, amikor ő szabad, ugye, szóval azt jelenti, hogy azért áldozat is kell ahhoz. Áldozat is kell hozni a futballért.
a hozzátartozók részéről is.
A család barátnője
részéről is. Így van, értettem én mindent. Mi az, ami nagyon-nagyon fontos a család részéről?
Család részéről kimondottan fontos, hogy ők is lássák és értsék meg, hogy bizony ez nem csak a taps, amit kapni fog a gyerek, hanem nagyon nagy munkával vár, és nagyon nagy felelősséggel jár, hogy hajlandók-e ők maguk is elfogadni, hogy a gyerek, ugye, és a gyerek, hogy elfogadja ezeket a valóban bizony nem nagyon kellemes, amikor ismétlem, hogy a hétvégén ugye mindenki megy szórakozni, én nekem nem, mert vasárnap játszanom kell. Uh-huh. Szóval akkor bizony nekem koncentrálni kell, és ismétlem, hogy még a kis barátnőnek is meg kell tudni. Szóval bizony ez felelősséggel, és hogy mondjam, bizony fáradtsággal jár. De ha futballista akar lenni, akkor meg kell neki csinálni. Aki nem képes rá, akkor jobb, hogy nem visszük el.
Ugye az igaz, hogy minden edző más, és minden edzőnek van valami sajátos módszere, amivel megfogja, edzi, ott tartja a pályán a fiatalokat, ez igaz, ugye?
Hát van, föltétlen, ugye az edző, hát nem vagyunk egyformák, de azért van egy, nem merném azt mondani, hogy oly nagy különbségek, hogy ő miatta, hogy igazán tehetséges valaki, hogy ő miatta ne legyen, és ne fusson be, mint játékos. Mert minden edző azt akarjuk azért, hogy győzni akarunk, és még azt is szeretjük, hogy az én csapatomat megtapsolják, az pedig akkor világos, nagyon lényeges az edző részére. Világos.
De mégis, ha meg lehetne fogalmazni egy-két mondatban, mi az ön legfőbb alapelve az edzések során? Vagy mi volt?
Hát nézze, én azt mondom, hogy ami nem annyira könnyű, mondjuk azért mondom, hogy a fizikai, és úgy mondjuk nem annyira kellemes részét is labdával tölteni, vagy csinálni, és akkor, hogy mondjam, valamivel kellemesebb még az a kimondott nagy erőbedobás is, mint hogyha csak labda nélkül adom meg az alapozást.
Azt írták, hogy csak nem 30 évig szolgálta a Real Madridot, ugye?
Igen, így van. Így van, hát én ugye magyarként végig futballoztam Európát, ugye 56-os vagyok, ugye forradalom után mentem ki. Bécsbe, ugye utána Grenoble-ba, Dél-Franciaországba, Párizsba, ugye, és utána jöttem az Atlético Madridba, nem a Real Madridba, az Atlético Madridba voltam játékos, tehát azt jelenti, hogy végig futballoztam, és utána elkezdtem ugye az edző tanfolyamokat, és ugye akkor az edző tanfolyamokat vezetett, akkor kötelesek voltunk, hogy úgy mondjam, edzeni is betettek kötelezően, amíg a tanfolyamat is végzett. És akkor én alig beszéltem még spanyolul, akkor betettek egy kis harmonosztálynak az edzőjének, az ifi edzőjének, és abba a csoportba volt a Real Madrid, Atlético, az a nagy csapatok is, ugye? És akkor Madrid nyer 10-0-ra, 11-1 ilyen nagy eredményekkel, és ellenem döntetlen játszott egyszer, és akkor a Santa Maria, aki eléggé ismerős volt a világbajnokságról, hogy most a világbajnokságról beszélünk, ugye a magyarországi és a Uruguay, Uruguay származása, már ő volt a főnöke, a Real Madrid edzőinek a feje. És akkor ezután két döntetlen után, akkor azt mondta nekem, hogy hát Józsi, eljönnél edzőnek jövőre hozzá? Hát mondom, repülök, ugye, mert kis harmonosztályból, úgyhogy így kerültem a Real Madridba.
Szokták mondani, hogy nem elég elsajátítani a nyelvet, azt a gondolkodásmódot is át kell venni, ugye, attól a nemzettől ezt is sikerült átvenni?
Őszinte vagyok, amikor azt mondom, hogy abban a korban, amikor a 60-as évek, nem játszott jól a Spanyolország, mint most játszik. Uh-huh. Hát tudja, hogy a lányok megnyerték most a világbajnokságot, hogy most valóban a világnak egyik legjobb futballját játsza, ugye? A spanyolok nem játszották azt, és akkor azt merem mondani, nem nagy melveregetéssel, hogy amit láttam tőlük, rövid, pontos passzokat, ugye, azokat természetesen átvettem, de azt, amit én vittem Magyarországról, ugye, hogy mi a fő alatti passzokat 20-30 méterre perfektül csináltuk, meg kisgyerekkorától megtanítottam, azt azért más ott nem igen tudta megtanítani. Lehet, hogy ez volt, ami engem egy kicsit mondjuk hát fölemelt még a többi edző fölé.
Tudja, végig azon gondolkodom, mióta beszélgetünk, hogyha ezt az utánpótlás nevelés tevékenységet mondjuk Magyarországon kezdte volna el, Magyarországon végezte volna, akkor mi történt volna? Hogy mi történhetett volna?
Valószínű, hogy Magyarországon is hát edző lettem volna, de nem lett volna olyan komplet mondjuk a tudásom azzal, hogy a spanyolok viszont technikai szempontból ők jobbak voltak, mint edzésre. Azért, mert latinok.
A táncos? Az, latinok. Ugye, aki jól táncol, jól focizik.
Hát ugye nagyon jó kell, ugye, egyensúlyt egyik lábról a másikra helyezni, föltétlen, ugye? De ez a valóban úgy van, hogy a latin futball az, lehet, hogy látványosabb, de ugyanakkor nem olyan hatásos, mint a miénk volt, ugye? Tehát azt jelenti, hogy én igyekeztem a kettőt összeboronálni.
Mit szól ehhez a dokumentumfilmhez? Mennyire szólhatod bele?
Egyáltalán nem.
De
beleszólni én? Hát, igen? Amit mondtak, ugye, hogy nem, hát ugye, amit kérdeztek, én csak válaszolok, és akkor fölvitek. De a valóság az a dr. Kovács Barnabás, ugye, ő igen. A producer, ugye, és a rendező, az meg az Bencsik Róbert úr voltak, akik engem ugye, hogy úgy mondjam, megkerestek, ugye, és előszörűleg nem is volt annyira egyszerű az elhatározás, ugye részikről se, és részemről se, ugye, de elhatározták, hogy kérem, a életedről nem csak a futball, hanem ugye, mint 56-osban részt vettem a forradalom, hogy egy kicsit az egész életemet próbálták ugye belevarázsolni ebbe a filmbe, és hát én igen, hálás vagyok nekik, mert azért...
Tetszik?
Hogyne, mert én azért nem tartoztam az olyan nagy játékosokhoz, mint például a Puskás, ugye Kocsis, Cibor, és hogy úgy mondjam, talán pontosan azzal, hogy láttam őket, hogy valójában, hogy milyen sokat kell azért dolgozni, és én erre viszont nagyon képes voltam, hogy hajlandó voltam, ugye. Amikor eldöntöttem, hogy már kint, nyugaton, ugye eldöntöttem, hogy igazi futballista profi akarok lenni, akkor én ezt nagyon komolyan vettem, és abszolút úgy viselkedtem, mint egy profi játékosnak kell.
Összességében véve örül, hogy elkészült ez a film, ugye?
Föltétlen ismertem, ez a két ember, ez nagyon meglátták rajtam, amikor ugye látták, hogy mi hogyan dolgoztam ugye a Real Madridnál, és ők elhatározták, hogy csináljuk ezt a filmet. Aztán egy nagyon különös, most már, ha már megengedte ezt a kérdést, most azt mondják, hogy Józsi, ez nem elég, most már az egész kis gyerekkorodó életről akarnak csinálni egy másik filmet. Hát na, én azt nem tudom, hogy meg lesz-e, vagy jó lesz-e, de tény az, hogy ezek az emberek kaptak egy nagyon szép kitüntetést, tetszik tudni. A filmért, nem a főszereplő miatt. Mert én azért még énekelik is a legvégén, ugye? De azt akarom mondani, hogy nem, hanem ők maga a film valóban nagyon jól megcsinálták. És onnan is tudom én egy kicsit bírálni, mert talán hangzik magának, van egy Tóth Sándor rendező volt, az pedig az én bátyám. Tehát úgy mondjam, semmi közünk már nincs, szegény már halott, ugye? De tény az, hogy lehetség, hogy valami kis fantázia nekem is volt a filmét, mert szerettem megnézni a bátyámnak ugye a filmjeit. De a tény az, hogy ők azok, akik ilyen értelemben felfedeztek, mint tessék, színészt akkor, hogy most már még azt is akarják, hogy az egész életemről legyen. Istenem.
Áll elébe.
Igen. Hát meg is mondtam, hogy elvállalom.
Zele József labdarúgó 1956-ban disszidált. Az SK Rapid Wien, a Red Star FC és az Atlético Madrid csapatában játszott, majd a Real Madrid utánpótlás edzőjeként tevékenykedett. Életéről, munkásságáról film készült, a Jó szemű Hozé címmel, melyet legutóbb a Debreceni Egyetemen is bemutattak. A film producere Kovács Barnabás nagykövet, aki véletlenül találkozott Tóth Zele Józseffel, és kezdetben egyfajta hasznos szórakozásképpen rögzítette, amit Józsi bácsi mesélt. Kovács Barnabás nagykövet, a film producere, hogyan készült ez a film, hogyan jött az ötlet egyáltalán?
Egy kicsit hátrébb mennék az időben, tehát az ötlet elé. 2015-től Barcelonában dolgoztam, a barcelonai főkonzulátuson, mint főkonzul, és ott a szokásos diplomáciai tevékenységek mellett külön figyelmet szenteltem a sportdiplomáciának, ezen belül is a barcelonai magyarok, azaz Kubala László, Kocsis Sándor és Szibor Zoltán öröksége ápolásának. Ez egy nagyon jó téma volt, mert abban az időszakban volt a katalán függetlenségi mozgalom csúcsra járatva, és arra a kérdésre, hogy mi a véleményed Katalónia függetlenségére, nem lehetett jó választ adni. Ezért erre a kérdésre az volt a válaszom, hogy tudtad-e, hogy a Kubala, vagy a Kocsis, vagy a Cibor, és akkor ebben a pillanatban elkezdtünk erről beszélgetni, és akkor mindenkinek a barátja lettem, akit érdekelt a sport, meg érdekeltek a magyarok, nagyon sokan voltak. Ennek köszönhetően egy Kubala emlékévet rendeztünk, aminek az egyik állomása Madridban volt, és ott Józsi bácsival megismerkedtem, akivel ott a fogadásom. Úgy oda jött, hát azt mondja, ó, hát akkor te csinálod ezt, oda jött, bemutatkozott, akkor bemutatta talán nagykövet, azt mondja, Győri Enikő mutatta be, neki is szerepe van ebben, ő mindig rágta a film, hogy de Barna, Józsi bácsira kellene filmet csinálni, légy szíves, láss neki. A rendezvény során, ahogy itt össze, telefonszámot cseréltünk, és olyan, amikor jött Barcelonába, és én is voltam Madridban, hogy többször leültünk, beszélgettünk, megittünk egy-két pálinkát, vagy egy-két Kuba Librét, amikor éppen ahogy sikerült, aztán Józsi bácsi igazából úgy mesélt. És ahogy mesélt, ezek a történetek megfogtak engem, és arra gondoltam, hogy érdemes lenne ezeket rögzíteni. Nem gondolkodtam filmben, nagyon fontos, én nem gondolkodtam filmben, hanem csak felveszem, elrakom magamnak, és az így jó lesz, mert ha valaki kutat, akkor. De aztán összehozott az élet.
Mi vagy a diktafonra?
Nem, kamerával, három kamerával, ilyen oral history. Beültettem Józsi bácsit a lakásom szalonjába, és akkor beszélt, meg elmentünk Füzesabonyba, akkor az ő lakásának a nappaliába. Így direktbe, és akkor három kamerával felvettem. Hát mondom, ennek most akarja valaki, vagy nem, mondom, ennek a
költsége.
Ő akarta, csak hogy esetleg valaki akar. Mondom, ennek a költségeit én felvállalom, hát én szórakozok, végsősoron más jaktokra, meg kaszinóba veri el a pénzét, én meg egy ilyenre. Tehát
szórakozásnak indult.
Igen, ez egy szórakozásnak indult, amellett, hogy megőrizzük az utókornak, és akkor Bencsik Róbertnek, a Spiller TV szerkesztőjének köszönhetően, akivel Barcelonába együtt mentünk ki, miután a Budapesti Barca Akadémia szervezett egy utazást Barcelonába, megkértek, hogy menjek ki, segítsek, és mivel annak idején a létrejöttében is szerepet játszottam, egyébként, ha már Debrecennél tartunk, akkor van a Barcának egy debreceni vonatkozás, azt hiszem 2016 az FC Barcelona itt is szervezett Debrecenbe egy nyári tábort a gyerekeknek annak idején, és úgy emlékszem, hogy ezt rekord gyorsasággal tudtuk megcsinálni, ami a barcelonaiakat is meglepte, annyira jól lehetett a debreceni kollégákkal együtt dolgozni. Akkor visszakanyarodva a filmre, Bencsik Róbert meggyőzött, ebből nem, felejtsem el ezt, hogy rögzítem, ebből egy portréfilmet kell csinálni. És akkor így a Spiller TV, TV2 csoport befogadta, Hetési Zoltán főszerkesztőnek külön köszönöm, aki lehetővé tette, ők le is adták 20-valahányszor, tavaly december 24-én a Szentes volt az első, és akkor még 20-valahányszor leadták a filmet, és így sokszor ők ismételték, 47 perces az egész film, tehát könnyed, erről a filmről beszélünk, csak ennek az az érdekessége, hogy ugye itt van Józsi bácsi Budapesten, akkor legyen közönség találkozó, mert filmet bárki bárhol, amikor meg tud nézni. Letölti az internetről, vagy elkéri a linket, átküldjük, oké.
De Józsi bácsit nem.
De Józsi bácsit nem. 88. életében tessék belegondolni, hogy 1930, igen, 56-ban disszidált. Azért érdekes, mert eldöntöttük a rendező úrral, hogy belevágunk egy 56-os filmbe, és az utolsó szabadságharcos róla. Az 56-os élményeiről fikciós elemekkel bővített játékfilmet fogunk forgatni jövőre vele. Reméljük összejön, és akkor azt is elhozzuk Debrecenbe.
Ki fogja játszani a fiatal Tóth József?
Azt még nem tudjuk, de van elképzelésünk rá. Egyelőre az előkészítés fázisában van, tehát a forgatókönyvírása. A szinopszis az már elkészült, és akkor a pályázat előkészítése folyik.
Egyébként mit szólt a film ötletéhez Tóth Zele József?
Józsi bácsi nagyon örült neki. Igazából egy annyira pozitív ember, hogy mindennek örül. Tehát amikor mondtam, hogy Józsi bácsi, akkor üljünk le, beszélgessünk, annak is örül. Még mondtam, hogy Józsi bácsi, felveszem, annak is örül. Még Józsi bácsi, csináljunk róla egy filmet, annak is örül. Csinálunk még egy filmet, annak is örült.
És nem is akart beleszólni, tehát nem volt meglátásai, ötletei, semmi?
Nem. Mindent rám bízott, a jogokat is, meg a, tehát mindent itt teljes mértékben, és ő pedig adta önmagát a filmbe, amit rendkívül színessé vált az egész mű. Érdemes megnézni, mert tényleg 47 perc nem hosszú.
Milyen mértékben portréfilm, és milyen mértékben szól a labdarúgásról, meg az utánpótlás nevelésről, az ő tevékenységéről? Tehát milyen arányban?
Nagyon jó a kérdés. Én úgy érzem, hogy az utóbbi az a hangsúlyosabb, az ő személyiségén keresztül. Tehát ez a film főleg a focihoz, a sporthoz köthető, ugyanakkor vannak benne olyan sporton túlmutató gondolatok, értékek, például az, amikor a Real Madrid elnökétől dupla fizetést kap, de nem szólnak neki, és akkor az első hónapban észleli, hogy kétszer annyi pénzt kapott. Hát az, hát 56-os ma szegény magyar, hát izé megérdemli, a második hónapban már rossz a lelkiismerete, és oda megy a pénztároshoz, hogy dupla, nem, a Don Santiago, a Santiago Bernabéu-ról beszélek, ő utasításba adta, hogy magának dupla pénz jár. Tehát ugye ezek az otthonról hozott értékek azért úgy csak kibudjannak belőle, és ez átjön az egész filmen. Hát a sporton túl azért érték közvetítés is van, de a fókuszba értelemszerűen Józsi bácsinak az utánpótlás edzői tevékenysége. Nem véletlenül jó szemű hozé. Ő meg tudta különböztetni a gyerekeket, a gyerekek közül ki az, aki tehetséges. És tényleg neki nagyon nagy hatása van, hogyha etetszik nézni ott jobbra, akkor Egerből a vízilabda válogatott volt szövetségi kapitánya, Bíró Attila, csak ezért jött el. Filip Gyula egyetemi tanár, csak ezért jött el. Alsó Némedibe is volt olyan, aki Nyír Bogdányból felutazott, pedig az nincs közel. Nyír Bogdányból, Győrbe volt, aki Prágából eljött.
Azért nekem csak birizgálja a fantáziámat, hogy Spanyolországban hogyan tekintenek rá?
Spanyolországban úgy tekintenek, mint az egyik legnagyobb utánpótlás edzőre. Egy iskolát teremtett, utánpótlásról beszélek. Ugye ez teljesen más, nem teljesen más, de nagyon más, mint a felnőtt futball. Viszont rendkívül fontos, ugye a Józsi bácsit, ugye mert nem mindenki jut el a csúcsra, tehát a foci tetejére csak nagyon kevesen jutnak el. Az alatta lévő piramis sokkal szélesebb. És volt játékosaival, ahogy én láttam, ahogy mind a mai napig olyan tisztelettel beszélnek róla, de ez önmagában elég, az Emilio Butragueño, a Real Madridnak az igazgatója, azonnak kötélnek állt, és
szeretett.
Igen. Amikor felhívtam Józsi bácsit, akkor megengedi ezt a történetet, elmondom, hogy Józsi bácsi, hát kellene valaki a spanyol tanítványait közül a filmben. Jó, hát akkor hát ki legyen. Tudom, mint a Don Emilio. Mondom, milyen Emilio? Hát a Butragueño. Józsi bácsi, ne viccelj, Butragueño, Real Madrid. Most én egy Szabolcs-Szatmár megyei kis településen nőttem fel, tehát a kontraszt, ez egy pont telefonbeszélgetés, ez ott hangzott el, 900 fős Nábrádon, faluban, éppen fát vágtam, és akkor Józsi bácsi, a Butragueño nem ad interjút, 20 000 euróba kerül a Real Madrid, ha mégis adna, nyugi várjál. És akkor szólt, visszahívott rövid időn belül, április 21, csütörtök, 10 óra 30, a Don Emilio kérdezi, másfél óra elég, a Józsi bácsi viccelsz. Nem, hát ez nem ad interjút, fiam, ő nem interjút ad. Te filmet forgatsz rólam, ő meg örül, hogy ebbe a filmbe bekerülhet. És tessék elképzelni, ez tényleg így volt, tehát amilyen tisztelettel beszélt róla, jó, nyilván ennek van egy motivuma, mégpedig az, hogy Józsi bácsi benne volt abban a háromtagú edzőbizottságban, aki dönt, ki jöhet a Real Madridhoz focizni. És 81-ben Józsi bácsi azt mondta ezt a vékony, dongájú, cingár gyereket, Emilio Butragueñóról beszélek, a Real Madridnak le kell szerződtetni, és elindult a világ hírnév felé, tehát a Barca Druckerként ezt nehéz kimondani, de mondjuk így, hogy a világ legsikeresebb klubja az a Real Madrid. Hiába drukkolok az FC Barcelonának, én a Real Madridot nem utálom, nem is lehet, hiszen ahol a Puskás Ferenc a leghíresebb magyar játszott, és Józsi bácsi 30 évig ott utánpótlás edző volt, az természetesen azt a klubot is tisztelni kell, és magyarként is, és lehet is.
Ez nagyon fontos, és ezt el kell mondanom, mi Józsi bácsival az előbb eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha ezt a tevékenységet mondjuk Magyarországon kezdi, folytatja, akkor is ilyen sikeres és eredményes lett volna?
Szerintem nem, mégpedig azért, mert hát egyszerűen elment itthonról, tehát ha most végig gondolnám, hogy ő itthon maradt volna, akkor is lesérült volna, és elment volna edzőnek, abba az időszakba nem tudott volna olyan, nem is az ív az érdekes, mert a Józsi bácsinak nem vertikális a pályája, hanem inkább horizontális, ami alatt azt értem, hogy több klubnál volt, több kisebb klubnál, és ezeknél a kisebb kluboknál ért el sikert, tehát ő mindig egy úgynevezett másodvonal a szürke eminenciás volt, viszont a maga kategóriában csúcsminőséget képviselt.
Ő azt mondta, más a latin foci, más a spanyol technika.
Ebbe teljesen igaza van, de amikor ő került oda, ezt szintén az egyik tanítványától hallottam, hogy nekik mekkora megtiszteltetés volt. Spanyolország a 70-es évek közepéig egy eléggé zárt ország volt. Francisco Francónak volt ott a rendszere, és nem sok külföldi került oda, és ez nagyon nagy dolognak számított, hogy egy másodosztályú klubnál külföldi edző volt, ráadásul magyar. Tehát ezt úgy mondta, olyan hangsúlya mondta a tanítványa, mintha én azt mondanám, hogy hát ma, hogy egy brazil, tehát aki annyira jól játszik, mint egy brazil, vagy spanyol, vagy német, tehát így a csúcsfutball képviselő országok közül valamelyikből jött volna. Hát a magyaroknak nagyon nagy respektje volt az 50-es, 60-as években Spanyolországban. Érthető is, hiszen akkor a csúcshoz tartoztak. Aztán ez szépen a 70-es évek posványába ellaposodott, lesüllyedt, az utóbbi 30 évben sok köszönet nem volt, mostanában pedig Marco Rossinak és a válogatottnak köszönhetően ismét tudunk a magyar focinak örülni.
Lesz folytatása ennek a filmnek?
Ennek a filmnek, a Jószemű Hozénak, majdnem azt mondtam, hogy nem, de pont tegnap kezdett el valaki presszionálni, hogy ugyan már, még ezt az utánpótlás, nevelést, focit, Józsi bácsi tudását próbáljuk meg továbbvinni, de mondtam, hogy most haladjunk sorban, tehát szerintem az 56-os film az, amit szeretnénk vele megcsinálni, és majd utána meglátjuk.
Tódzele József labdarúgó 1956-ban diszidált, az SK Rapid Wien, a Red Star FC és az Atlético Madrid csapatában játszott, majd a Real Madrid utánpótlás edzőjeként tevékenykedett. Életéről, munkásságáról film készült, a Jószemű Hozé címmel, amelyet legutóbb a Debreceni Egyetemen is bemutattak. A film producere Kovács Barnabás nagykövet, vele és Tódzele József egykori labdarúgóval, a Real Madrid utánpótlás edzőjével Tóth Emese beszélgetett.